Melyikkel kezdjük? A magyar szülők több mint háromnegyede arra számít, hogy a koronavírus negyedik hulláma várhatóan újabb iskolabezáráshoz vezethet, és a diákok ismét visszakényszerülhetnek a digitális oktatásba, és ezzel kapcsolatban készített egy felmérést az egyik nagy Magyarországon is jelenlévő elektronikai áruház, Lánc, és hát ebből elég sok minden kiderült. A megkérdezett emberek több mint fele, 54%-a úgy nyilatkozott, hogy a gyerekek a személyes oktatási formát részesítik előnybe, mindössze 23% vélekedett úgy, hogy a diákok szívesebben tanulnak digitális keretek között, és 17%-uk pedig úgy gondolja, hogy a diákok egyformán szeretik a két oktatási formát. A szülők szempontjából is hasonló egyébként a megítélés, 61% úgy érezte, hogy a személyes oktatás több előnnyel jár számára, 18% nyilatkozott úgy, hogy a digitális oktatás volt az előnyösebb számára, mint szülő számára. A válaszadók 9%-a pedig nem tapasztalt különbséget a két oktatási forma között. És a felmérés rámutatott, hogy a magyar családok közel egyharmadának gondot okozna, ha újra digitális oktatást vezetnének be az iskolákban, mert az otthoni műszaki eszközök száma vagy minősége nem megfelelő ahhoz, hogy a gyerekek be tudjanak kapcsolódni a digitális tanórákba. A válaszokból az is kiderül, hogy a leginkább hiányzó műszaki eszköz a laptop vagy notebook, ez a 35%-a. A válaszadók 35%-ának a háztartásából hiányzott. Ezt követi az internet jelerősítő, ami így számomra egyébként, tehát hogy anyukámnak vettem most egy Wi-Fi repeatert nevezzük nevén, avagy internet jelerősítőt, hát ő nem tudta korábban, hogy ilyen van. Tehát hogy ez, én csodálkozom, hogy ezt az emberek 22%-a bejelölte, mert
sokan nem tudják, tehát igazából inkább az, hogy nem tudják, mert amúgy nem egy drága eszköz.
Nem egyébként, tehát hogy akkor most el is mondjuk amúgy, hogy akkor lehet, hogy itt a 22%-ának segítünk a háztartásoknak, tehát hogy egy ebéd áráért lehet már kapni Wi-Fi jelerősítőt. Nyilván alapvetően ez nem az 5 GHz-es tartományt erősíti, hanem még a 2.4-eset, tehát hogy mondjuk, ha valaki nagyon komoly, nem tudom, 8K streaminget szeretne csinálni, akkor nem biztos, hogy egy ilyen módon felerősített hálózaton keresztül érdemes ezt megtenni, de ilyen 300 megabit per szekundumig jó, és tényleg ezek olcsó eszközök, úgy kell elkezdeni, hogy bedugja az ember a konnektorba, van rajta két kis antenna, mert ugye úgy működik ez az egész Wi-Fi, és szerintem itt a válaszadók egyébként erre gondoltak, hogy nem elég jó a vétel Wi-Fi szempontjából az egész lakásban vagy családi házban, de ezen tényleg lehet segíteni, mert ugye abba senki nem gondol bele általában, hogy ugye hiába vesz valaki egy erős routert, ez egy kétirányú kommunikáció. Tehát lehet, hogy a routert a notebookunk még látja a háznak a másik feléből, de ugye visszafele is kell küldeni adatot, hiszen a notebook is küld a router felé adatokat, és ha a notebooknak sokkal gyengébb az antennája, mint a routernek, akkor ugyan látja a routert, hiszen a router jelen nagyon erős, csak nem bír odáig elkommunikálni. Na és erre segítség az, hogy félútra bedugunk egy ilyet a konnektorba, egy ilyen kis Wi-Fi repeatert, ami tulajdonképpen erősíti a jelet, és megvan oldva minden. Na mindegy, ez hiányzik a válaszadók 22%-ának a háztartásából, a nyomtató 19%-ból, az asztali számítógép, valamint a különféle tartozékok pedig egyaránt 17%-át érintette a válaszadóknak. Úgyhogy érdekes dolgok ezek. Én is kíváncsi vagyok egyébként, hogy ismét digitális oktatás vár-e majd a magyar szülőkre és a diákokra, vagy nem.
És akinek az otthonából okostelefon hiányzik, annak most rengeteg új készüléket tudunk mondani. Szerintem el fogjuk szórni majd a hírblokkunkban, hogy ne egyszerre menjen az összes, de akkor kezdjünk az olcsóbb árkategóriával. Redmi 10, ez egy frissen bemutatott készülék, és hát én azt gondolom, hogy az alsó középkategória egyik legjobb vétele lehet ez, hiszen tényleg az árkategória, amiben játszik, ahol tényleg a legolcsóbb okostelefonok vannak, amiket már érdemes lehet figyelembe venni, és a Redmi 10 az ennyi pénzért Full HD kijelzőt kap, 90 Hz-es maximális képfrissítéssel, ami átlagon felüli, főleg ebben a kategóriában, illetve van egy 50 megapixeles főkamerája, ami az elődjéhez képest óriási ugrás, egyébként meg nem specifikálták túl, tehát nem tudjuk, hogy pontosan milyen szenzor, milyen optika és milyen algoritmus van mögötte, de nyilván egy ilyen középszinten elfogadható eszköz lesz főkamera terén. 8 megapixeles ultraszéles kamera van rajta, 2-2 megapixeles makró és mélységérzékelő, illetve egy MediaTek Helio G88 chip, ami egy átlag felhasználónak tökéletesen elég kell, hogy legyen. Elég modern, pont elég gyors, és a legkisebb változatában is van benne 4 GB RAM és 64 GB-os belső tároló.
Akkor ne, tehát ugráljunk a hírekbe? Ne telefonnal folytassuk?
Szerintem ugráljunk.
Jó.
Mastercardozzunk.
Mastercardozzunk? Nem. Én pont azt akartam előtte elmondani, de mondhatom majd a Mastercardot, hogy készen áll a Facebook digitális pénztárcája a piacra lépéshez. Novinak hívják ezt a szolgáltatást, és David Marcus a héten jelentette be, hogy a digitális valuták, ő egyébként a digitális valuták piacra való belépését menedzseli, és egyébként korábban a PayPal-nek volt az ügyvezetője, szóval ő jelentette be, hogy a Novi, ami egyébként a korábbi Libra átalakításával jött létre, nem is tudom Libráról mikor beszéltünk itt utoljára, azért elég régen, ő készen áll a bevezetésre. Idézem, a legtöbb amerikai szövetségi állama megkapta már a forgalomba hozatali engedélyt, és a leírása szerint a pénztárca ingyenes fizetési megoldást kínál mind az USA-ban, mind külföldi országokban, és véleménye szerint komoly versenytársként lép piacra ebben a szegmensben, ugyanis a kereskedők számára viszonylag olcsó megoldást kínál, és hát alapvetően elég sok szolgáltatással bővíthető, úgyhogy nagy jövő elé néz, legalábbis az ügyvezető szerint. Tárgyalnak egyébként már többféle stablecoin szolgáltatóval, jelenleg a Diem, vagy Diem, nem tudom, hogy kell kimondani, stablecoin fizetési rendszer támogatja ezt a megoldást, de valószínű azért ezt a Facebook sikerrel be tudja majd vezetni. Egyébként a szabályozó testületek komoly aggályokat hangoztattak még annak idején, amikor Libra néven futott ez az egész, és ez is késleltette alapvetően az indulást. Úgyhogy egészen biztos, hogy a Novi működését a hatóságok és a politika egyaránt nagy figyelemmel fogja majd követni, és hát ilyen környezetbe kezdheti meg a működését a rendszer.
Akkor vissza okostelefonokhoz, és akkor egy árkategóriával feljebb ugrunk, sőt, tehát egy markáns árkategóriával, de még mindig nem drága készülék, Google Pixel 5a 5G. Ez a Google legolcsóbb új okostelefonja, ami mostantól lesz elérhető. 6,3 hüvelykes OLED kijelzője van, de marad 60 Hz-en, Full HD felbontással, tehát az OLED-nek mindenképpen lehet örülni, a felbontásnak és a képvisítésnek pedig hát annyira nem, de mondjuk azt, hogy még mindig inkább átlagos, mint gyenge. Gorilla Glass 3 üveg védi elől, Snapdragon 765G rendszer chip van benne, és ez már egy 5G-s készülék, 6 GB RAM, 128 GB-os belső tároló, egyszerű, de valószínűleg jól működő hátlapi kamera rendszerről beszélünk, egy 12 megapixeles főkamera, F1.7-es apertúrával és optikai képstabilizálással, tehát ez valószínűleg tényleg egy jó fotókra és videókra alkalmas kamera, mellette pedig 16 megapixeles F2.2-es ultraszéles egység fog helyet foglalni, illetve az üzemidő az nagyon komoly lesz, hiszen az akkumulátora 4680 mAh, és hát ami érdekes, hogy van rajta 3,5 mm-es jack csatlakozó, 3.1-es USB-C, és hát gyakorlatilag percekig sorolhatnánk, hogy milyen adatkommunikációs képességei vannak. Aki olyan telefont szeretne, amin van egy letisztult, mindig friss, gyorsan működő, de nagyon egyszerű rendszer, annak a Google referencia mobilja úgymond újra alternatíva, hiszen az ára is olyan ennek a készüléknek, ami teljesen elfogadható.
A Mastercard kivezeti a mágnes csíkot, teszi ezt igen lassan egyébként, elvileg azért, hogy a partner cégeknek legyen idejük felkészülni. A lényeg nemrég bejelentették, hogy ők akarnak lenni az első olyan kártyatársaság, amely teljesen megszabadul a bankkártyákon a mágnes csíkoktól, amit egyébként még az 1960-as években fejleszett ki az IBM, már mint a mágnes csíkot, és amúgy nagyszerűen bevált, tehát hogy nagyon jó technológia volt az annak idején, hát azért egy 40-50 évet kibírt, de mostanra úgy tűnik, hogy eljárt fölötte az idő. A felhasználók döntő többsége a csipes vagy az érintésmentes fizetést favorizálja. Épp ezért a Mastercard úgy számol, hogy egy olyan, hát bő egy 10 év alatt ki is fogja tudni vezetni majd a mágnescsíkot. Az első mérföldkő 2024 lesz. Ő ekkortól már idézem a legtöbb piacon csak olyan kártyákat fognak forgalmazni, amelyek csík nélküliek, vagyis csak csíp alapú vagy érintésmentes fizetést fognak biztosítani. Európában már mostantól nem adnak ki elvileg mágnescsíkkal ellátott kártyákat, de a Mastercardnak az egyik fő piaca az Egyesült Államok, ott pedig 2027-ig még kötelezik őket erre az különféle jogszabályi előírások. A következő mérföldkő 2029 lesz, ekkortól már csak Amerikában, és ott is csak a prepaid kártyákon fognak mágnescsíkot használni, hogy miért azt igazából mondjuk én így elsőre nem látom, de másodikra sem. Tehát, hogy miért pont a prepaid kártyáknál, mindegy. De 2033-tól azt mondják, ami azért, hát akár egy is nézzük, még 12 év, hogy onnantól teljesen el fognak tűnni a mágnescsíkok. Miért kell ezt most bejelenteni így 2021-ben? Hát azért, hogy a partnereknek legyen idejük felkészülni a kártyafeldolgozás átalakítására. Egyébként a Mastercard a többi kártyacéghez hasonlóan, kártyakibocsátóhoz hasonlóan gőzerővel dolgozik különféle új technológiák bevezetésén. Például idén tavasszal próbálták ki Dél-Koreában a Samsunggal közösen fejlesztett biometrikus kártyát, amely beépített ujjlenyomat érzékelővel engedélyezte a bolti tranzakciókat, tehát nem kell PIN-kódot megadni, vagy bármilyen egyéb módon azonosítani, hanem magában a kártyában volt ujjlenyomat leolvasó.
Ez egyébként valóban érdekes, hogy nem nagyon van már Európában szerintem olyan terminál, ami ne lenne ilyen chipset. Nem tudom, hogy te mikor találkoztál utoljára olyan terminállal, ahol nem tudtál mondjuk PayPass-szal fizetni, de én szerintem nagyon régen.
Gondolkodom. Nagyon régen. Egyébként pár éve még minden második volt csak ilyen szerintem, de most tényleg nagyon, nagyon gondolkodom, hogy most egy étkezdében ebédeltem egyik nap a héten, és leraktak elém egy ilyen nagyon idétlen kis fehér POS terminált, és ott így gondolkodtam, hogy fú, itt most vajon tudok-e PayPass-szal fizetni, de még azon is tudtam, pedig azon, ilyen soha nem láttam, mint egy ilyen játék POS terminál lett volna, nem tudom, ki gyártotta, honnan szerezték, de azon is volt érintésmentes fizetési lehetőség. Úgyhogy igen, legalábbis itt Budapesten szerintem elenyésző az érintésmentes fizetés nem támogató terminálok száma, de hát ezek szerint Amerikában még pörög a mágnescsík, mert ha nem pörögne, akkor valószínűleg nem hát hogy is mondjam, szivatnák magukat azzal, hogy még mindig mágnescsíkot raknak a kártyára.
De... Igen, ez nekem is az egyik fő furcsa felismerés volt 2020-ban, hogy sokszor meglepődtek, hogy így akarok fizetni.
Nem is, pár éve egyébként még volt olyan, hogy nem működött nekem a PayPass, valamiért csippel sem ment, és végül, de valahol külföldön volt, és végül lehúzták a kártyámat, én meg így csodálkoztam is, hogy most először kerül használatra ez a mágnescsík.
Hát és pont Amerikáról gondolnánk, hogy a Google Pay hazája, az Apple Pay hazája.
Igen, igen. Hát azért ott nagyon más, hogy működnek az ilyen fizetési dolgok, mint nálunk itt Magyarországon, vagy akár Európában. Mindegy, menjünk tovább, a teljes telefonos hírre.
Igen, Samsung Galaxy A52 S5G. Megint csak egy árkategóriát feljebb léptünk, de már nem akkorát, mint az előző esetben. Ez is egy ilyen közép kategória, de már annak inkább a felsőbb szegmense. És alapvetően a nagyon-nagyon jól sikerült, kiegyensúlyozott és általunk is ajánlott Galaxy A52 5G-ről beszélünk. Ugyanaz a külső, és majdnem ugyanaz a hardware is, de azért nem teljesen, hiszen pont a Samsung a Pixel 5 A-ban bemutatott Snapdragon 750G-t lecserélte egy 778G-re, tehát az A52 még 750G-s volt, ez már 778G-s. Úgyhogy ez egy komoly szintet fejlesztett a számítási kapacitáson, a grafikus gyorsítón, és a 6 nanométeres TSMC technológia az jóval modernebb is, mint az előző, úgyhogy innentől fogva valószínűleg jobb üzemidőre számíthatunk, kevesebb melegedésre. Ezen kívül 25 wattos töltőt adnak most már hozzá, ez mindenképpen jó hír, hiszen az előző generáció is tudta, de nem volt a dobozban ennek megfelelő töltő fej, és hát egy IP67-es védelmű, 120 Hz-es Super AMOLED kijelzővel rendelkező nagyon-nagyon jó középkategóriás készülék, ami tényleg azért jó, mert sokszínűen használható, tehát van a hátlapján 64 megapixeles főkamera optikai képstabilizálással, van rajta egy jó minőségű ultraszéles kamera, illetve 5-5 megapixeles makró és mélységérzékelő, ami közül a makró már úgy egészen használható, tehát mi 2 megapixelen szinte mindig azt mondjuk, hogy ezzel azért fotózni nem nagyon fogunk. Az A52-nek az 5 megapixeles makró kamerája az egészen vállalható képet készít, hogyha nagyon közelről fotózunk valamit. És hát az ár az pedig maradt a régi, tehát függetlenül attól, hogy most a készülék fejlődött, nem nőtt az ára, és ez szerintem mindenképpen jó hír.
Körülbelül 2 percünk van még, amiből felet fog elvinni az, hogy az Európai Bizottság szeptemberben előterjeszti majd azt a javaslatát, amelynek célja az EU-n belüli mobiltöltők egységesítése lesz. Hát egy picit szerintem ezzel a sztorival így elkéstek, mert ugye 2011-ben indult még meg egy olyan egységesítés, amit az Apple, a Samsung, a Huawei és a Nokia is önkéntesen aláírt egy szándéknyilatkozatot, és ennek következtében lett az ilyen de facto szabvány a telefonoknál a micro USB-B szabvány, tehát a régi.
A sima micro USB, igen.
Igen, igen, a sima micro USB.
Ami még ugye USB 2.0-án megállt, és ugye igen, azért kellett lecserélni, mert 3.0-ra ugrott ugye a C-vel a
igen, lehetőség. És ugye 2018-ban indult még ez az egész ilyen töltőegységesítő sztori újra, amikor még a Lightning csatlakozó részesedése az Apple miatt 21%-os volt, de mostanra szerintem már szinte csak Type-C van.
Hát, hát hogy inkább igen.
Hogy én annyira ezt nem érzem sürgetőnek, viszont jól, egy percben még van valami híred, Ákos?
Szerintem mert mondjuk tovább ezt.
Mondjuk akkor tovább ezt, szóval nem tudom, én nem érzem úgy, hogy tehát mire ebből határozat lesz, tehát addigra már nem tudom, hogy Type-C
lesz. És hogy ez minden évben felmerül a bizottságnál, tehát
igen,
hogy
igen, igen, tehát ez 2018 óta szerintem minden évben mondjuk a rádióban, hogy na most, és hát igazából most is csak a Reuters hírügynökség tudta meg, hogy szeptemberben elő lesz terjesztve egy javaslat.
És valószínűleg hát nem ettől fog az Apple USB-C-t tenni az iPhone-jaira. Hát mindenki
ha
más
lesz
meg
nekik, akkor muszáj lesz nekik nyilván. Csak hogy így ez ennyire font? Vagy nem tudom. Tehát, hogy
alapvetően szerintem nem.
Szerintem sem.
Lehetséges, hogy az Apple le fogja venni a csatlakozóját a következő iPhone-ra, vagy valamelyik következő
iPhone-ra. Hát, vagy annak hozzá egy átalakítót szerintem, és majd ezzel skippelik. Na mindegy, reklám jön, utána a feleshírek, utána egy kis zene, majd folytatjuk a műsort, maradjanak velünk.